Washingtontán meglehetősen érdekes címen következik előadás, a viking varázskendője, láthatatlan ráció a parahitek világában.
Ez a cikk olvasható a következő webcímen. Ha valaki fordítva olvasni, akkor ezen is olvasható. Szóval itt egy kérdés is volt már az egyik előző előadóhoz, hogy vajon mitől hisznek ezek az emberek a különféle irracionális dolgokban. Hát ez egy adalékot szeretnék én itt most kifejteni. Természetesen nem fogom megoldani, mert ahány ember annyi féle és nyilván több oka van a hitnek, de itt azt fogom próbálni megmutatni az elkező 31 néhány percben, hogy milyen jó az, hogyha az embernek parahite van, még hogyha ez egy irracionális hit is. Most akkor először definiáljuk, hogy mi az, hogy racionális meg irracionális. A felkezdőkben én ezt így fogom használni, hogy azt tekintjük racionális gondolkodásnak, ami a valóságnak az összefüggéseit a saját okokozati viszonyai szerint fogja fel, és nem pedig valamilyen felületes analógiák szerint, mert az lenne az irracionális. Erre egy példa, hogyha a kisgyerek nem akarja, hogy lássák, akkor becsukja a saját szemét, mert ugye azt hiszi akkor még, hogy az azzal jár, hogy akkor nem látják őt sem. Ezt irracionális gondolkodásnak tartjuk. Később, mikor rájön arra, hogy a látás hogy működik, akkor megújik inkább a lágyalán, mert akkor már tudja, hogy akkor nem fogják őt látni. A pszichológiában van egy kifejezés erre, hogy valaki fogságot lát ott, ahol nincs. Ezt úgy hívják, hogy mágikus ideáció. És most már biztos kitalálnák, hogyha én nem beszélnék és lenne mondjuk gondolkodni, hogy ez úgy jön ide, hogy a parahiteknek egy nagy része az szinte adja magát erre a definícióra, mert mondjuk az asztrológia például, ahol a csillagok járása és az emberi sors között látnak összefüggést, hát az aki úgy gondolja, hogy nincsen tényleg, hiszen az lehet, hogy lehet másképp is gondolni, de mondjuk ha feltételezzük, hogy nincsen igazi összefüggés köztük, akkor az egy mágikus ideáció, mert összefüggést látott, ahol nincs. Vagy ha mondjuk egy kártyából, vagy egy tűz ábrából, vagy hamuból jósolnak, akkor megint az van, hogy van egy ábra a hamuban, azt gondolják, vagy akik ebben hisznek, hogy van összefüggése az ember sorssal, és hát ez, hogyha nincsen köztetén, akkor ez egy mágikus iteráció. Na most ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ez mennyiben racionális, amikor valaki egy ilyen irracionális hitnek a híve, ahhoz azért egy kicsit meg kell vizsgálnunk az okságnak a viszonyát, mert az nem olyan egyszerű. Az ember azt hiszi, hogy tudja, hogy mi az okokozati viszony, de ezen a filozófusok már rengeteget utatkoztak, és azért az gyanús, hogy hátra akkor mégsem annyira egyszerű, hogyha ülekik ez egy ilyen régi témájuk. Úgyhogy egy kicsit erről fogok most beszélni. Illetve, bocsánat, előtte néhoz elfelejkeztem, most látom. Voltak felmérések arra, hogy a mágikus ideáció mikkel függ össze az emberek gondolkodásában. És azt találták, hogy akik hajlamosabbak mágikus ideációra, azoknak nagyobb a kreativitás szintjük, tehát tendenciában nem arról van szó, hogy mindenki nagyon kreatív, hanem ezek ilyen halvány tendenciák, belétezőek, azoknak gyakrabban vannak misztikus élményeik, hajlamosabbak a depressziós és mániás időszakokra. A skizotípuság az nem azt jelenti, hogy skizofrén az illető, hanem azt jelenti, hogy a gondolkodásában bizonyos olyan jegyek vannak, amik hasonlítanak a skizofrén gondolkodáshoz, és az ilyen emberek általában nagyobb valószínűséggel parahívők. Itt ebben a cikkben lehet olvasni, hogyha valaki bővebben akarja. Na most akkor tényleg vissza az oksághoz. Az okságnak ugye mindenki tudja, hogy egy alapfeltétele, hogy az A esemény az ok, az időben megelőzze a B-t, az okozatot. Ez ilyen ideális. De általában nem elég az, hogyha ez így van. Valahogy úgy érzi az ember, a józan ész, hogy valamiféle szükségszerűségnek is kell ott lenni, tehát nem csak megelőzi, hanem mint egy kiváltja az A a B-t, tehát hogy kell hozzá, hogy az úgy legyen, és ha az A van, akkor a B is van, tehát egy ilyenfajta szükségszerű kapcsolat van köztük. Na most ez szerint a filozófusok vitatnak, és ha az ember egy kicsit belegondolja, most csak kire csak nagyjából fogom elmondani, hiszen nincs rá idő, de ha ön belegondol, akkor látni fogják valószínűleg, hogy ha az ember végigköveti azt a folyamatot pontosan, ami egy A eseménytől egy B esemény halad, amiket mi okozati viszonyban lévőnek ismerünk fel, és ezeket lépésről lépésre leírja azokkal a mély fizikai folyamatokkal, amik ott vannak, akkor ebből megszűnik az, hogy ez szükségszerű. Vegyünk egy példát. A villámlást általában ugye követi a mennydörgés, amikor vihar van, és az emberek ezt így elfogadják, hogy ez valószínűleg szükségszerűen kiváltja az egyik a másikat. Na most azt is már nagyjából tudjuk persze, hogy működik ez a dolog, nem mondom el, de vannak azok a töltéscsatornák, és plazma alakul ki, és fényjelenség, és hangjelenség. Szóval, hogyha az ember mondjuk fölírná ennek az egyenleteit pontosan, elég nehéz ügy, és ezt nem nagyon lehetne megcsinálni, de elvileg azt hiszem elfogadhatjuk, hogy lehet egy fizikai modellt csinálni rá, akkor ott mindenféle elvont fizikai változók lesznek, és a villámlást meg mennydörgést meg lehet szeretetni egyes ilyen konfigurációknak, hogy amikor fény van az izzó levegőben, akkor ez a fény jelenik meg, mint villámlást, ugyanakkor van egy lökés hullám, vagy nyomásokkal, ez meg ebből lesz a mennydörgés. És igaz ugyan, hogy végül is kapunk egy egyirányú folyamatot lépésről lépésre, amelyik követik egymást, de egyik se váltja ki a másikat, hanem a fizika törvény szerint ez úgy lefut. És ez így van az életben is, hogyha valami okozati viszony, majd ha nagyon mélyre nézünk, akkor már nem azt kapjuk, hogy valami, mint egy kierőszakolja a másikat, tehát hogy kiváltja, ez egy antropomorf fogalom, hanem csak egy szükségszerűen lefutó, de amúgy egy homogén, egymás után feltő lépésekről álló folyamatot találunk. Tehát ilyen értelemben azt szerintem, hogy tudat kell adnunk a filozofusoknak, hogy a szükségszerűség az valahogy mégiscsak megszűnik ebből, kijön ebből az oksági viszonyból, de akkor miért érezzük mégis úgy, hogy valaminek kell lenni? Mondok egy példát, hogy ha reggel kilásolik, és utána mindig megszólal a vekker, ez ugye hétköznapokként így szokott történni, akkor hát időben mindig egybeesik, de mégse gondoljuk azt, hogy ez szükségszerű, mert a vekker attól szól meg, hogy reggel, hogy este fölhúztuk, és nem attól, hogy reggel kivilágosodott. Na most, tehát van egy különbség a kétfajta egymásra következés között, egyik a szükségszerűen tűnik, a másik pedig nem. Hogyha az ember ezt a villám példával visszagondol, akkor rá fog jönni, hogy miért, mert a villám és a mennydörgésnél meg lehet találni azt a mélyebb fizikai folyamatot, amit pontosan leírhatunk és megismerhetünk, ami indokolja, hogy miért következik be mindig a mennydörgés a villámlás után. Ez az, amit nem lehet megtalálni a vekkernél meg a kivilágosodásnál, tehát hogyha most az okságot egy kicsit bővebben, kicsit, hogy mondjam, okosabban meg akarjuk érteni, akkor azt kapjuk, hogy akkor van oksági folyam, oksági viszony egy A meg egy B között, hogyha van egy olyan mélyebb folyamat, amelyik az A meg a B-t értelmezni lehet, és a mélyebb szinten ezek tényleg szükségszerű folyamatnak a részesei. Lehet majd esetleg kérdezni róla, hogyha van valaki, de azt hiszem, hogy ennyit a nevegendő ahhoz, hogy ha a továbbiakban vizsgáljuk, hogy az emberek gondolkodásban mi tekinthető racionális, tekintve okságinak, akkor ezt a definíciót fogom én most itt használni, hogy ha egy mélyebb folyamatot találunk, amely indokolja az egymásra következést, akkor ezt egy oksági folyamatnak fogadhatjuk el, és ha ez a gondolkodásra megjelenik, akkor ezt racionális gondolkodásnak fogadhatjuk el. Na most, a ilyen egyszerű fizikai történések, mint a villám meg a mennydörgés, azokat az ember legalábbis elvben le tudja írni rendesen ilyen mélyebb szinten, és akkor megkapja azt, hogy itt egy szükségszerű folyamat van. De ez távolosan így van más jelenségeknél, méghozzá számunkra a legfontosabbaknál, ami az emberi életnek a történései. Itt olyan bonyolult dolgok vannak rendszerint, hogy nincs semmi esélyünk arra, hogy valamiféle mélyebb szinten az oksági viszonyokat igazából felismerjük. Az ember annyit tud tenni, hogy humánosan érzi, hogy merre felé akarnak menni a dolgok, és akkor aztán ahhoz alkalmazkodik, hogy azokat irányítja. Tehát csinálunk egy gondolati modellt a történésekre, amiről nem tudjuk soha igazán bebizonyítani magunknak és másoknak se, hogy ez egy rendes okokozati viszonyokra épülő modell. Tehát nem tudunk 100%-ig racionálisak lenni a mindennapi viselkedéseinkben, mert a világ egyszer olyan komplex, hogy erre nincsen módunk. Na most, hát mit tehet ilyenkor ugye az ember? Megtapasztalja, hogy beváltja az a cselekvés, amit egy ilyen modell alapján ő csinált. Tehát nem arról van szó, hogy a modelleinket logikailag, okozatilag validáljuk, és rájövünk, hogy igaz vagy nem, hanem ha bevált, akkor elfogadjuk, hogy jól gondolkodtunk, ha nem vált, de akkor nem fogadjuk el. És ez a helyzet, ez lehetőséget ad egy sajátos stratégiára, de előtte ezt még azért megmutatom, csak hogy emlékeztetőnek, hogy most ez az alapja az egész összes továbbinak. Előfordulhat, hogy az embernek a gondolati modellje a helyzetre az irracionális, tehát nem az igazi okságviszonyokra épül, de a cselekvés más okokból mégiscsak sikeres, és ezért visszamenőleg az embernek igazolja azt a gondolati modellt. Most ezt meg fogom mutatni egy olyan példán, amiről a nevét kapta a logikus ideáció, magán a mágián, tehát a természeti népeknek a mágiáját. Itt is egyszerűsíteni fogok, ezt mindenki majd átgondolhatja a kompresszett módon is. Egy dolgot ragadott ki az egész dolog, van egy vadász, amelyik fölrajzolja a látot a falra, és ő azt tudja, hogy ez egy olyan cselekmény, amivel a szellemvilágban lévő magasabb hatalmakat ő a saját oldalára hangolja, és hát az állat ellen, és akkor őt azok segíteni fogják, az állatot elejtse. Na most lehet, hogy ez így van, lehet, hogy pedig már nem foglalok én a választ, hogy tényleg van egy ilyen szellemvilág, nincs, ez most nem az én dolgom, de tételezzük föl csak hipotézisképpen, hogy mondjuk ilyen szellemvilág vagy nincsen, vagy nem segíti a vadászt, tehát hogy ő irracionálisan gondolkodik, amikor föltételezi, hogy lesz egy ilyen segítsége. Azt akarom megmutatni, hogy ennek ellenére jó, hogy ő ezt csinálja, ezt a dolgot, ami már csak azért gyanús, mert hiszen csinálják, mert csinálták nagyon sok ezen érik, tehát valaminek kellett ebben lennie, ami jó volt neki. Tehát képzeljünk el egy ilyen vadászt, amint ott a rajzolja, és ő tudja, hogy azok a szellemek azok segíteni fogják, hogyha ezt megcsinálja, azt is tudja, hogy ő nagyon jó rajzol, mert azért, hogy erre kijelölt erre a feladatra, és ahogyan úgy rajzolja ezt az állatot, elképzelhetjük, hogy egyre jobban beleéri magát abba a tudatba, hogy ő itt most valami esmit csinál, ami segíteni fogja a vadászatát, hogy elképzeli, hogy majd ott lesz a vad, és akkor erős karjával, ami hasonló erős, mint annak az állatnak a teste ott a barlangfalon, meg fogja dobni a láncsát, stb. És amikor befejezi ezt a műveletet, akkor lelkileg sokkal jobban föl van készülve a vadászatra, belehergeli magát, optimizmusa megnövekszik, valószínűleg emiatt a fizikai ereje is megnövekszik, koordináltabbak lesznek a mozdulatai, és ha ezt elég sokan csinálják a törzsben, és tudják, hogy ez nagyon fontos, mert elmennek vadászni, akkor nagyon valószínűleg az állatot nagyobb eséllyel fogják elejteni, mint hogy enélkül a ráhangolódó fázis nélkül. Tehát azt tapasztalja az ősember, hogy a szellemek tényleg segítették, mert hiszen valahányszor csinálják ezt a ritát, akkor jobban megy a dolog. És hát ez aztán stabilizálja az egész, nem csak magát a ritust, hanem a hitet, ami mögötte van. Tehát, ha most visszatérünk ahhoz a definícióhoz, hogy az a fogság, aminek van a mélyén egy folyamat, amelyik az A-ból a B-t ugye létrehozza, hogyha figyelembe vesszük a vadásznak a belső pszichikai folyamatait is, és beleszámítjuk ebbe a mélyebben lejátszódó történésbe, akkor azt fogjuk kapni, hogy van egy okság, mert hiszen abból, hogy ő rajzolta az állatot, különböző pszichikai és fizikai lépések során keresztül az következett, hogy nagyobb eséllyel el fogja az állatot ejteni. Úgyhogy, ha ilyen értelemben tekintjük a cselekvést, akkor a cselekvés maga racionális, mert nem emlékezünk a definícióra, hogy ha az okság viszonyokat érvényesítjük a cselekvésünkben, akkor racionálisan cselekszünk. Ő a gondolkodásában nem ezt tette, a gondolkodásban irracionális volt, és ennek mégiscsak következmény egy racionális cselekvés lett. Az ilyenfajta műveleteket a pszichológiában pszichológiai eszköznek hívják. Ez olyan művelet, amelyik az ember a saját cselekvésére hatva, annak a hatásfokát javítja. Ez a Vygotsky nevű ember fejtette ki ebben a könyvben, műveletben, úgyhogy itt lehet ennek esetleg utána nézni. De azt hiszem, hogy ez minden napi tapasztalatainkkal is egybe vág, tehát nem is igazán kell pszichológusnak lenni, az csak egyszerűen el van nevezve ez a művelet. Ilyeneket mi is napnyitott használunk, ezt vegyük észre, hogyha valaki belegondol a cselekedeteibe. Sok olyan tevékenység van, amikkel a saját magunkra hatunk. Saját példát mondok, én például rendszeresen szoktam azt csinálni, hogy nagyon lassan eszem, és direkt kiélvezem az ételt, mert akkor tudom, hogy a táplálkozási ösztönöm az hamarabb ki fog elégülni, és már tényleg abba tudom hagyni, mielőtt, mikor már nem kell nekem, és nem pedig csak azért eszem tovább, mert még gyorsan eszem, és még az agyam nem tudja, hogy már gyomrom tele van. Tehát ez egy pszichológiai eszköz, és ezzel az ember elérheti azt, hogy nem eszi túl magát. De hát rengeteg más dolgot is lehetne itt említeni. Na most itt, erre a konklúzióra jutottunk tehát az előbb. És most akkor nézzük meg, hogy milyennek a tanulsága a mai parahitek felé. A parahitekről elég sok felmérés készült, mert ugye mások is kíváncsiak voltak arra, hogy mit történtek az emberek a parajelenségekben, és föltártak összefüggéseket az emberi személyiségjegyek és a parahit között. Ezeket a következő helyen lehet elolvasni, ez mind a kettő interneten is megvan, tehát utána lehet nézni a ilyen felméréseknek. Amikor azt vizsgálták, hogy az embernek az intellektuális képességei milyen összefüggése vannak azzal, hogy parahívő vagy nem, vagy milyen mértékben parahívő, akkor valószínűleg az önök látásával ellentétben azt kapták, hogy nincsen semmiféle összefüggés. Tehát nem mutáltak a parahívők a nem parahívőknél. Ilyen kis halad tendenciák itt ott voltak, de épp az ellenkező is volt. Tehát erre vonatkozóan nincsen semmiféle olyan perdöntő bizonyíték, hogy ezt lehetne állítani. Általában, ami a világ megismerésére vonatkozó műveleteket illeti, abban nem voltak különbségek. Ezzel szemben, ami a világnak az érzelmi átélését jelenti, abban voltak egyértelműen statisztikailag kimutatható tendenciák, aszerint, hogy az emberek mennyire parahívők. Kiderült, a legfontosabbakat mondom, hogy mind a negatív, mind a pozitív érzelmeket erősebben átélő emberek hajlamosabbak inkább arra, hogy parahívők legyenek. Tehát nem arról van szó, hogy a boldogabb emberek vagy a kevésbé boldogak, hanem aki intenzívebben éli meg a környezetének az eseményeit és a saját viszonyait, azokról találták, hogy nagyobb eséllyel parahívők. Továbbá, akik úgy érzik, hogy az eseményeket nem a saját döntéseik, hanem inkább rajtuk kívülálló erők irányítják, a szerencse meg különféle felső hatalmak, külső hatalmak minden esetre, azok között szintén nagyobb eséllyel találtak parahívőket, mint úgynevezett belső kontrollos emberek volt, akik úgy érezték, hogy ami történik, azt azért nagyrészt ők maguk határozzák meg. De ugyanakkor a parahívőknél erősebb a tendencia, erősebb a kívánság, az a vágy arra, hogy mégiscsak ők legyenek a saját sorsuknak az irányítói. Tehát egyrészt érzik, hogy nem így van, de másrészt pedig szeretnék, hogy így legyen, méghozzá inkább szeretnék, mint a nem parahívő, tehát ebben is van egy ilyen különbség. Itt vannak ezek azok a jellemzők. A fantáziálási hajlam az itt nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy az ember szeret is képeket látni maga előtt, hanem azt a tendenciát, hogy összekeverje a fantázia képeit a valósággal. Tehát van egy ilyen, ez tulajdonképpen egy ilyen kis zavarszerűség, ami különböző mértékben van, de az emberek néhány százalékánál ez már annyira kóros, hogy egyszerűen az életképességet is befolyásolja. Ezeket fantasy prone personality, nem tudom, aztán nincs magyar neve, szóval, de van egy ilyen folytonos skála azért az emberekben, ezt jelenti, ezt meg föl lehet mérni, és azt kapták, hogy a parahívők tendenciában inkább hajlamosak fantáziálásra, mint a nem hívők, és ugyancsak, hát azt már mondtam, hogy a mágikus ideációra, amit szintén különféle ilyen modell szituációkkal meg lehet mérni, arra is hajlamosabbak. És ugyanakkor nem lehet elválasztani a parahitet az ember általános világképétől. És itt is saját felméréseink is voltak erre, előbb ott mutattam, hogy hol. Itt is az jött ki, hogy van-e ez a mai New Age ideológia, aminek több összetevője van, és a parahívők ebbe az ideológiába illeszkednek bele nagy mértékben. Tehát van egy fajta témacsoport, ami együtt jár a hitek szintjén az emberekben, és ezért, amikor azt nézzük, hogy milyen indítékai vannak a parahitnál, akkor nem lehet elvonatkoztatni ettől a New Age ideológiától, mert ettől kapják tulajdonképpen a muníciót hozzá. Hát mi jellemző a New Age-nek a híveire, arra szintén ugye már nyilván rengeteg felmérés volt, ez ott látható. Ezek az emberek érthető módon szeretnék, hogy a világ egy spirituálisan egységes dolog legyen, ahol van valami gondviselés jellegű dolog, tehát nem csak, hogy bele vagyunk betve, és az atomok össze-vissza kavarognak, aztán mindegy, hogy lavírozunk közöttük, hanem mint ahogy a régen volt a vallásos világképekben, hogy legyen valami fogódzója az embernek, és valami vigyázzon azért a világra, világnak arra, hogy azért az a normális jó kerékvágásban haladjon. Ez egy igény. Mindenkiben van egy ilyen igény szerintem, de azért a parahívőkben, a New Age hívőkben ez az igény, ez sokkal kifejezettebb, és ez természetesen megjelenik magának a New Age-nek az ideológiájában is. És hát ez a világ egysége ugyanilyen tartozik, csak ez ugye nekünk többségünknek, akik itt vagyunk ebben a teremben, a világ egységéhez nem szükséges egy ilyen felső spirituális dolgot elképzelni, mert az embere a fizikai világnak is érzi az egységét, a természettudományos műveltsége által. Na de most ez egy elég komplex dolog, tehát nehéz ezt annyira átélni, hogy az ember tényleg ebből egy biztonságérzetet kapjon, hogy a világ az fizikailag egységes. Hát lakson, hát persze ez egységes, de attól még azért a mi viszonyunk azok azért nagyon kaotikusak maradnak. Tehát azért azon nem csodálkozhatunk, hogyha ez a világkép az néhány csúcstudós találtakint a többieknek azért általában nem elegett. Tehát az emberek keresnek valami egyszerűbbet, és valami olyas, mint ami az ő saját gondolkodásukhoz, meg a saját ismereteikhoz közelebb áll. És hát ebből a szempontból talán még fontosabb, hogy a természettudomány az nagyjából értéksemleges, tehát nem... Tehát nem nagyon ad egy értékrendet az embernek, és ez a New Age ideológia viszont megadja, mert a spiritualitással mindig azért többnyire együtt jár valami értékrend is, és ebben akkor már meg lehet bízni. Na most ezek az ilyen igényekkel rendelkező emberek észreveszik továbbá, szintén mindenki más észrevesz, hogy baj van az ökológiával, ugye baj van a föld állapotával, és ezt is a technikának és a mögötte álló rációnak a számlájára írják. Tehát végül is kialakul egy olyan képük, hogy minden olyasmi jó, ami nem technikai, nem materialista és nem racionális. Ez van itt. És akkor ehhez jön hozzá a parahit, ami azért különösen illik ebbe a képbe, mert nem elég, hogy spirituális és valamiféle szellemi dolgok ezek a parajelenségek, hanem ráadásul konkrét anyagi megfogható kötényei van. Tehát ugyanakkor kielégítik a modern embernek azt az igényét, hogy valamiféle tények is legyenek, és valamiféle bizonyítéka legyenek. Tehát a para jelenség egy para hívő számára az a szellemi szférának a bizonyítéka. Ez nem felülfelül kell, így legyen, mert hát lehetnek azok anyagi jelenségek is, de mégis ők ezt automatikusan is fogják fel, és emiatt ez még jobban megerősíti, még anyagi oldalon is megerősíti ezt a spirituális világképet. Na most egy ilyen világkép, ami van az embernek, az tulajdonképpen mindegy, hogy milyen. Hogyha azt kellőképpen át lehet élni és orientálja a mindennapokban, akkor úgy fog tőle járni, mint a vadász, amikor vadászni megy az őskorban, hogy ettől ő, neki nagyobb önbizalma lesz, ettől ő végül is sikeresebb lesz, mintha csak úgy téblá volna, és nem tudná igazából, hogy most, mintha nem volna neki valamiféle világképe. És hát azt hiszem, hogy ezt el kell fogadnunk, hogy ha egyszerűen neki a mindennapi életében az jön ki, hogy jobban érzi magát akkor, hogyha ő hisz egy ilyen New Age-es világképben, és ez nap mint nap tapasztalja, és összejön mások, azokkal beszélgetnek, egymást is ebben megerősítik, ebben kapnak még egy közösségélményt is, hát akkor majd valós lenne, hogyha elkezdene inkább a kvarkok meg ilyesmit iránt tájékozódni, mikor ez neki már bevált, hogy ez a dolog így működik. Egyetlen egy dolgot tettek még itt föl, hogy ugyanezt persze megvan a klasszikus vallásoknál is, ott is ugye egy spirituális világképpen. Van egy alapvető különbség a kettő között azonban, hogy a klasszikus vallásoknak a világképe az nem érintkezik a materiális világban. Ugye angyalokat nem keresgélünk tárcsővel a régenben, azt mindenki tudná, hogy ez egy pozarság, azt nem csinálják még a hívők sem. Ezzel szemben a parahívő az lengeti a pálcát, és elmegy a jósnőhöz, tehát ott érintkezik a két világ, és ez egy bizonyos sebezhetőséget ad a spirituális világképnek, de hiszen kiderülhet, hogy mondjuk ugye tavaly itt nem szó volt már előadásban, hogy mondjuk az ember bemérheti a lakását 10 darab pálcásékkel, és akkor minden 10 ember mást mond, hogy hol megy a vízér, akkor azért az mégiscsak valamennyire gyanús. Tehát nincs meg az immunitása ennek a világképnek, mint a vallásoknak, és hát ez azért némi reményt ad arra, hogy itt be lehet kicsit kapaszkodni, de ne iringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy ha megmérjük a lakást tisztel és más jön ki, akkor azzal megnyitjuk a hitet. Lehet, hogy bizonyos részeit igen, de hogyha az igény megvan, akkor inkább azon kellene gondolkodnunk talán, hogy mit adjunk helyette, hogyha ezt a világképet el akarjuk venni. Köszönöm szépen!